Szeretettel köszöntök mindenkit. A járvány engem se kímélt, úgyhogy Veszeli professzor úr helyettesített múltkor. Az volt egyébként alapélményem, hogy találkozom valakivel és mondja, hogy én milyen vaszakul nézel ki. Kezdték otthon, aztán most benne a kollégák is. De hát szépen lassan azért lábalok kifele. Veszeli professzor úr előző órán két dologról beszélt. Az egyik az elektrodinamika felosztása, amely ennek a tantárgynak kvázi a tartalomjegyzéke. A másik pedig az elektrostatika, amelynek elkezd az alapfogalmait. Ami az utóbbit illeti, én most még egyszer átmenném a lényegesebb pontokat két okból. Egyrészt, hogy átismételjük, másrészt, hogy a jelölések egységesek legyenek. Tehát még egyszer fölírom a címet, ha gondolják, írják, ha nem, nem. Azért lesz néhány olyan dolog, amiről professzor úr nem szokott beszélni, másokról meg igen, úgyhogy mindenképp hasznos, hogyha ez az átlapolódás valamennyire megtörténik. Az elektrostatikával egyébként valamivel bővebben foglalkozunk, mint a többi anyagrészsel, mert nagyon sok télelméleti alapfogalmat egyszerűen itt lehet a legkönnyebben bevezetni, és nagyon sok más terület, például az áramlási terek, az elektrostatika analógiájára tárgyalható. Tehát amit itt megtanulunk, azt rögtön ott is kamatoztatni tudjuk majd. Kezdjük az alapegyenletekkel. Két térrel írjuk le, két mezővel írjuk le az elektrostatikus teret, amelyben ugyebár időbeli változások nincsenek. Ezek közül az E elektromos térerőségről kijelenthető, hogy örvénymentes, ezt így fejezzük ki. A másik, a D eltolási vektor forrásait pedig a töltések adják, ezt fejezi ki a divergencia egyenlet. A két mező közötti összefüggés általános alakja a D egyenlő epsilon 0 szor E plusz P, ahol behozunk egy harmadik mezőt, a polarizációt. Azonban, hogyha a közeg lineáris, akkor ehelyett a D egyenlő epsilon szor E homogén lineáris összefüggés használható, és a továbbiakban mindig ezt fogjuk, szinte mindig ezt használjuk. Itt tudni kell ugyebár, hogy az E és a D, valamint a P mezők, tehát például E egyenlő ER a helyvektornak függvénye, de az időnek nem. Másrészt az epsilon az anyagjellemző változását írja le. Ezt felfoghatjuk egy skalármezőként, vagy egy skalárvektor függvényként, amely a tér minden pontjához hozzárendeli ezt az anyagjellemzőt. Bonyodalmat okoz a gyakorlatban, hogy ez a változás hirtelen történik meg az anyag határon, de hát ezzel már foglalkoztunk korábban. Ezek tehát az alapegyenletek. Akárcsak a Maxwell egyenletek, az azok részhalmazát képező elektrostatikai alapegyenletek is lineárisak. És ennek az a következménye, hogy a szuperpozíció elv használható. És ezt azért tartom fontosnak, mert úgy látszik, ez egy ilyen fél év lesz. Általában is egy picit lemaradásban vagyunk a gyakorlatokhoz képest, de fogják fel úgy a dolgot, mint egyfajta induktív megközelítést, hogy a gyakorlaton tanulnak néhány példát, problémát megoldani mondjuk úgy, és akkor az előadáson pedig visszautalok majd arra, hogy ez miért is lehetséges. Hát az egyik ilyen dolog a szuperpozíció elv alkalmazhatósága, amelyet rögtön az első gyakorlaton is elővettek. Vizsgáljuk meg, hogy miben áll ez egy picit közelebbről. Feltételezve, hogy lineáris a közeg, én most a D helyébe rögtön beírom az epsilon szorét, hogy csak egyetlen mezővel kelljen foglalkozni. Tehát van a rotáció E egyenlő nulla, és a divergencia epsilon szor E egyenlő ρ egyenletünk. De nézzük, hogy mit is fejeznek ki ezek az egyenletek. Tehát van egy mező, de mi befolyásolja ezt a mezőt? Két dolog. Az egyik a közeg, amelyet a közeg jellemző ír le, jelen esetben a permittivitás. A másik és este ezt tekintjük a tér forrásának, a gerjesztés, a töltéssűrűség. Ez a kettő együtt, tehát a közegjellemző eloszlása és a gerjesztés jelenti az adott probléma, az analizálandó probléma úgymond konfigurációját. Tehát ez a konfiguráció. A téranalízisben mindig egy-egy konfigurációnak a terét keressük. Tételezzük fel, hogy van két konfigurációnk. Amelyek közül az egyiknek az egyenletei root E1 egyenlő nulla, és divergencia epsilon 1 E1 egyenlő ρ1, és egy másik ugyanez csak kettes indexekkel. Ez két egymástól független térszámítási probléma. Tételezzük fel, hogy ezeknek az analízise megtörtént. Tehát a ρ1, ρ2 gerjesztésekhez és az epsilon 1, epsilon 2 közegeloszláshoz megtaláltuk az E1, E2 tereket. És adjuk össze ezt a kettőt pusztán matematikailag. Bal oldalt a bal oldallal, jobbat a jobbal. Mivel a rotáció és a divergencia lineáris operációk, ezért rögtön olyan alakban írom, hogy rotáció E1 plusz E2 egyenlő nulla, mert a nulla plusz nulla az nulla. És ugyanez a divergencia egyenletre div epsilon 1 E1 plusz epsilon 2 E2 egyenlő ρ1 plusz ρ2. És a továbbiakban tételezzük fel, vagy vizsgáljuk meg azt a speciális esetet, amikor a két közegeloszlás az ugyanaz. Tehát az epsilon 1, mint a hely függvénye, az megegyezik az epsilon 2 függvénnyel. Ekkor a divergencia egyenletben további összevonást tehetek, jelölje ezt epsilon. És akkor azt kapom, hogy divergencia epsilon szor E1 plusz E2 egyenlő ρ1 plusz ρ2. És akkor ezt az egyenletet úgy tekinthetem, pontosabban ezt a két egyenletet, a fenti rotációst és az alsó divergenciást, mint egy olyan elektrostatikai feladat megoldását, amelynek gerjesztése a két gerjesztés összege, tehát a két töltés eloszlás összege, és amelynek megoldása a két eredeti mező összege. Tehát két elektrostatikai feladat összeadásával kaptam egy harmadikat, amelyre igaz az, hogy a gerjesztések szuperponálása, vagy szuperpozíciója maga után vonja a terek szuperponálása, vagy a szuperpozícióját, összegét, de ez csak azzal a feltétellel tehető meg, hogyha a közegeloszlás azonos. Tehát az a tanulság, hogy a töltések hatása általában szuperponálható, de a közegeké általában nem. Mondjuk azt ide zárójelbe írom, hogy általában és közvetlenül. Ezt azért írom, hogy általában és közvetlenül, mert azért lehet trükközni, és egy anyag hatását ki lehet váltani töltéssel, ez nem meglepő azok után, amit a polarizációs töltéssel kapcsolatban mondtam korábban, de ezt zárójelbe teszem. Na most akkor visszautalok a gyakorlatokra, és különösen az első terek gyakorlatra, ahol töltések hatását szuperponálták mindentől függetlenül, vagy anélkül, hogy ebbe talán különösebben belegondoltak volna. Most ennek ez a magyarázata, hogy a töltések által létrehozott térről lehet tudni, hogy ha a töltések együtt vannak jelen, akkor a tér az eredő, mégpedig hát a vektoriális eredő nyilvánvalóan. És ebből a megfontolásból tudunk például, vagy tudtuk használni azokat az integrálokat, amelyek a gyakorlaton szükségesek voltak. A másik alapvető dolog, amiről szó volt Veszeli professzor úr előadásán, az a skalár potenciál. Itt nyilván nem fogok még egyszer mindent elmondani, és különösen a levezetéseket nem csinálom meg, de egy rövid összefoglalót szeretnék adni ebből az anyagrészből is. Először is én szeretném ezt ezzel a fivel jelölni, mert hogy többféle fi van forgalomban. Ez a kis fi, ez inkább majd a gömbi koordináta, illetve a henger koordináta rendszer egyik koordinátája legyen, illetve van a nagy talpas fi, meg egyébként még továbbiak, ezeket is más célra fogom használni. Tehát ez a jelölés, ez a kis nagy fi, olyan, mint a nagy fi, csak talpatlan, ezt szeretném a potenciára használni. Tulajdonképpen bármit használhatnék, csak a későbbiekben, amikor egy teret henger koordinátákkal vagy gömbi koordinátákkal akarunk felírni, akkor kissé zavaró ezeknek a használata. Hát nem tudom, mennyire használnak latechet, aki használ, azt tudja, hogy ezekre a fiikre mind külön név van. Ez a sima fi, ez a var fi, de ebben most nem megyek bele mélyebben. A skalár potenciált mindenek előtt, mint segédváltozót szoktuk bevezetni. Akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert a terek nagyon szép párhuzamot mutat a jelekkel, még ha ez nem is látszik, vagy nem is feltűnő elsőre. Amikor jelek egyből fölírták egy hálózatra a Kirchhoff egyenletek teljes rendszerét, akkor az nagyon szép volt, de rögtön megtanulták azt is, hogy ezt a teljes rendszert soha nem írjuk fel, ha lehet kerüljük és ha lehet redukáljuk a rendszert. A redukciónak két útja volt ott. Az egyik, hogy az Ohm-törvényt behelyettesítettük a hurok, illetve csomóponti egyenletekbe, hát körülbelül ezt csináltam én itt a levezetésnek ebben a részében, vagy pontosabban itt. Tehát ezt itt is megtehetjük, és így rögtön redukáljuk az egyenleteket. A másik, hogy bevezetünk olyan változókat, amelyekkel az egyenletek egy része automatikusan teljesül. Hálózatelméletben ilyenek a csomóponti potenciálok és a hurok áramok. A csomóponti potenciálokkal a hurok egyenletek teljesültek automatikusan, és ezért csak csomóponti egyenleteket írtak fel. A hurok áramok bevezetésével viszont a csomóponti törvények teljesültek automatikusan, és csak hurok törvényeket kellett felírni. És ez ugyanez Pepitában a terekben. Ami itt történik, a potenciál bevezetése az pont ugyanaz, mint a csomóponti potenciálok. Tudnélik, az egyik rész a rotációs egyenlet, ami egy kicsi absztrakt hurok egyenlet, az automatikusan teljesül. Ebben a segédváltozó felfogásban tehát a fi skalár potenciált közvetett módon vezetjük be, és pedig az E egyenlő mínusz gradiens fi definiálja. Tehát egy adott térre vonatkozóan, egy adott elektromos mezőre vonatkozóan a fi skalár potenciál olyan skalármező, amelynek negatív gradiense éppen az E teret állítja elő. Tudják azt is, hogy ez a definíció nem egyértelmű, egy konstans erejéig határozatlan. Ha bárhol specifikáljuk, megadjuk ennek a fi-nek az értékét egy tetszőleges pontban, akkor viszont attól kezdve a teljes potenciál tér egyértelmű. Tehát, amint említettem, Ebből automatikusan következik a rotáció E egyenlő nulla. Tehát, hogyha az E-teret ilyen alakban írom fel, vagy ilyen alakban keresem, akkor a rotációs egyenletet felesleges felírni, mert azonosság. Matematikából valószínűleg tanulták, hogy a potenciál függvényből visszakaphatjuk a mezőt, mégpedig akár úgy, hogy mondjuk rendezőnként integráljuk, kiintegráljuk egy kicsit csúnya szóval, és akkor ebben lesznek állandók, és ezeket megfelelő módon be lehet állítani. Mi nem ezt az utat követjük, tehát általában nem rendezőnként vagy komponensenként integráljuk ki, hanem egy másik utat választunk, majd a vonalintegrállal lesz összekapcsolva, illetve van összekapcsolva a potenciál és a térerősség, illetve van kifejezve a potenciál a térerősséggel. A másik ok pedig az, hogy általában a gyakorlatban szinte soha nem merül fel a feladat úgy, hogy adva van az E és ehhez keresünk egy fit, hanem pont fordítva, a fihez keressük meg az E-t. Előbb kiszámoljuk a fit, és utána abból az E-t. Vizsgáljuk meg a potenciál és a feszültség kapcsolatát, és egyáltalában definiáljuk a feszültséget, mert ez a térelméletben egy kicsit más, mint a hálózatelméletben. Legyen a cím az, hogy elektromotoros erő és feszültség. Vegyük először az általános esetet. A térben vegyünk fel egy irányított L-görbét, és definiáljuk az elektromotoros erőt, angol rövidítése az EMF, és szerencsétlen módon epsilonnal jelölik. Az elektromotoros erő egy adott görbére nézve definíció szerint az E térerősségnek ezen görbére vett integrálja. Általános esetben ez függ a görbe alakjától. Tehát nem csak a két végponttól függ, hanem a görbe alakjától is, ahogy az egyik végpontból a másik végpontba eljutunk. Ez tehát az elektromotoros erő. Vizsgáljuk meg viszont azt a speciális esetet, amikor az E-tér örvénymentes. Úgy is mondjuk, hogy potenciálos. Potenciálos az E-tér, és akkor értik, hogy mire gondolok itt. Ebben az esetben, most még egyszer felveszek egy L-görbét, vagy még egyszer felveszem az L-görbét, most azonban az A és B végpontoknak kitüntetett szerepe lesz, ezért ezt is jelölöm. Az elektromotoros erő ebben az esetben úgy számolható, hogy integrál L görbére minusz gradiens phi dl. Mert hogy ebben az esetben az elektromos tér felírható egy skalár potenciál negatív gradienseként. Igen, ám de a gradiens vonalmenti integráljáról tanultuk korábban, hogy az a végpontokbeli potenciál érték különbségével is felírható, és ez pedig egyszerűen nem más, itt a negatív előjelet is figyelembe véve, mint az A pontbeli potenciál mínusz a B pontbeli. Hát ebben az esetben potenciál különbséget kapok, a kezdő és végpontok potenciál különbségét, és akkor az az érdekes, hogy ebben az esetben az elektromotoros erő független a konkrét görbétől, amely a két pontot összeköti, csak a végpontbeli potenciál értékektől függ, és ebben az esetben az elektromotoros erő az nem más, mint a feszültség. Hát ez pedig azonos az UAB feszültséggel. Tehát a feszültség az nem más, mint az elektromotoros erő két pont között potenciálos térben, ahol a két végpont között a görbe érdektelen, a görbe alakja érdektelen. Most nagyon fontos, hogy ezt megértsék, hogy feszültséget igazából korrekt módon csak potenciálos térben lehet értelmezni, csak ekkor mondhatjuk, hogy két pont között ennyi a feszültség. Most a gyakorlatban az a baj, hogy a feszültségmérő viszont mindig mutat valamit. Akkor is, ha ez a feszültség függ az összekötő útvonaltól, amelyen ezt a feszültséget mérik. Mire gondolok? Két ponthoz oda visszük a feszültségmérőnek a két csatlakozóját, két pólusát. Valamit mutat a műszer, de amint a drótot elkezdjük mozgatni, anélkül, hogy a végpontból elvennénk a két elektródát, azt látjuk, hogy változik a tér. Tipikusan, hogy változik a műszer által mutatott érték. Tipikusan ez a helyzet változó tereknél, időben változó tereknél, ahol mindenféle indukálási jelenség fellép. Tehát, ezt csak azért mondom, hogy nehogy valaki úgy gondolja, hogy a feszültség az a voltmérő által mutatott érték, mert ez nem a feszültség definíciója, bár jól lehet ez egy gyakorlati megközelítés. Mert elképzelhető, hogy az, amit mutat, az nem a két pontra vonatkozó érték, hanem a teljes mérőberendezésre vonatkozó érték, tehát belemérem azt az útvonalat, amin odavittem a drótokat. Jó, ez nagyon fontos. Na most a statikus térben, vagy azokban a terekben, ahol az E jó közelítéssel potenciálos, vagy egy kis tartományban jó közelítéssel, az például nagyon közel van egymáshoz a két csatlakozó, ahhoz, hogy az indukálási jelenségeket kizárhassam, akkor mégiscsak beszélhetünk és beszélünk is feszültségről két pont között. De igazán korrekt módon ez csak potenciálos térben tehető meg. Minden egyéb esetben feszültség helyett elektromotoros erőt illene mondanunk. Tehát, visszatérve a feszültségre, a potenciálnak ezzel a vonalintegrállal, vagyis az elektromotoros erővel egy újabb definíciója adható. Átrendezve ezt a formulát, phi b egyenlő phi a minusz u a b. Ez azt jelenti, hogy egy tetszőleges pont potenciáját meg tudjuk mondani, ha ismerjük egy másik pont potenciáját, és a kettő közötti feszültséget, amit az E vonal integrálja ad meg. Ilyen módon a potenciál függvénye felírható explicit módon is a következőképpen. Legyen egy R0 helyvektorú referenciapontunk. Legyen továbbá egy R helyvektorú megfigyelési pontunk. Feltéve, hogy a referenciapont potenciálja ismert, az előbbiek értelmében a megfigyelési pont phi R potenciálja felírható, mint a phi az R0-ban, mínusz integrál az R0 helyvektorú ponttól az R helyvektorú pontig EDL. És ez a potenciál egy explicit definíciója. Tehát ott egy implicit, ez egy explicit kifejezés. A referencia pont potenciáját általában nullának szoktuk választani, és nagyon gyakran ezt a referenciapontot a végtelen távoli pontban vesszük fel, ha ez kényelmes, illetve ha ez matematikailag megtehető, de erre majd még visszatérek a továbbiakban. Még valami, de ezt már csak emlékeztetőül, nem is inkább ez a hármas pont. Ponttöltés potenciálja. Úgy tudom, ezt levezették Veszeli professzor úrral, megint felrajzolom az elrendezést. Legyen egy Q-töltésű pont, Q-ponttöltésünk R vesző helyvektorú pontban. És legyen a megfigyelési pontunk szokás szerint R. És akkor könnyen levezethető, hogy az R pont potenciálja a Q per 4P epsilon 0 szor 1 per R minusz R vesző abszolút érték, feltéve, hogy a fi a végteremben nulla. Tehát akkor kapunk ilyen egyszerű, vagy elegáns formulát, hogyha a fi a végteremben nulla. Hát ezt a formulát gyakorlaton is használták eleget, úgyhogy ismerős. A potenciál bevezetése természetesen nem önmagáért való dolog, és nem csak arra jó, hogy ennek segítségével a feszültséget értelmezni tudjuk, hanem az egyenletbe visszahelyettesítve megkapható az úgynevezett Laplace-Poisson egyenlet. A levezetés szerepelt, tehát most csak a végeredményt írom fel. Inhomogén közegre, tehát ez az általánosabb alak, a divergencia, bocsánat, mínusz divergencia epsilon szor gradiens fi egyenlő ró egyenlet írható fel. Azonban homogén közegre az epsilon kiemelhető, és akkor már a mínusz jelet is elegánsabb átvinni. Divergencia gradiens fi egyenlő mínusz ró per epsilon. Ehelyett azt is írhatom, hogy nabla négyzet fi egyenlő mínusz ró per epsilon. De a nabla négyzet helyett, ha csak nem okoz félreértést, akkor a deltát használjuk. És akkor kapjuk, hogy Laplace fi egyenlő mínusz ró per epsilon. Ez tehát a Laplace-Poisson egyenlet. A nevét erről az operátorról kapta, és érdekessége az, hogy a fizikában nagyon sok területen megkapjuk ezt a Laplace egyenletet. Tényleg zavarbejtően sok helyen. Hogy a felbontott alakot is lássák, tehát hogy mire élik a szimbólum mögött, azért ezt is felírom. Ugyebár d négyzet fi per dx négyzet plusz d négyzet fi per dy négyzet plusz d négyzet fi per dz négyzet egyenlő mínusz 1 per epsilon szor ró, és ide írom, hogy ez x-nek, y-nak, z-nek függvénye, tehát ez rejlik mögötte. Nem tudom, szó volt-e a... Ja, igen. Nem tudom, szó volt-e a folytonossági feltételről anyaghatáron, de talán röviden. Ezeket megbeszéltük már az általános részben. Tudjuk, hogy az E tangenciális komponense folytonosan megy át anyaghatáron, az E-nek pedig a normális komponense vagy folytonos, vagy ugrik, ha ott felületi töltéssűrűség van. Na most, mivel az egyenletünkben nem térjellemző szerepel, hanem csak egy skalár mező, a fi skalár mező, ezért célszerű átfogalmazni valahogy ezeket a peremfeltételeket ilyen alakban, vagy határfeltételeket. Az egyik feltételünk az E2 tangenciális egyenlő E1 tangenciális, és ugyebár arról van szó, hogy ez két anyagot jelöl, egy közös határt, itt az N felületi normális. Most gondoljanak bele, hogy az E az a fénynek a gradiense. Tehát azt is mondhatnám, hogy iránymenti deriváltja, vagy azzal áll kapcsolatban, és hogyha az ennek a tangenciális komponensét veszem, akkor az nem más, mint a phi potenciálnak a görbe menti, a görbe érintő irányába vett deriváltja. Na most, ha ez a két oldalon megegyezik, ez a derivált, akkor jól látható, hogy a két potenciál a két oldalon legfeljebb egy konstansban térhet el egymástól. Tehát ebből az írható fel, hogy a phi 2 az R pontban, az egyenlő phi 1 ugyanazon R pontban, plusz K, ahol az R pont, legyen ez egy gamma perem, az R az rajta van ezen a gamma peremen. Tehát a potenciál a két oldalon legfeljebb egy állandóban térhet el egymástól, csak így teljesülhet az, hogy az E1 tangenciális egyenlő E2 tangenciálissal, ami ugye a fizikából következik. És akkor már miért ne legyen ez a K nulla? Tehát általában a K egyenlő nulla választással élhetünk, így összehangoljuk a két oldalon a potenciálfüggvényt, vagy a két közegben a potenciálfüggvényt, úgy, hogy az folytonosan menjen át. Tehát ilyenkor a phi folytonosan megy át az anyaghatáron, ilyen egyszerű. Egy picit bonyolultabb a D2 normális egyenlő D1 normális plusz szigma kielégítése. Itt helyettesítsük be a D egyenlő epsilonszor E formulát, illetve a gradienst. Azt tudom írni, hogy epsilon 2-ször mínusz gradiens phi 2, és mivel a normális komponens, ezért ezt skalárisan megszorzom a normál vektorral. Egyenlő n-szer epsilon 1-szer mínusz gradiens phi 1 plusz szigma. És akkor itt egyszerűsíteni szoktuk a jelölést, az n-szer gradiens az nem más, mint az úgynevezett normális irányú derivált, és ezt úgy jelöljük, hogy d per dn parciális. Tehát ehelyett még azt írhatjuk, hogy epsilon 2, tehát mínusz epsilon 2-ször d phi 2 per dn egyenlő mínusz epsilon 1 d phi 1 per dn plusz szigma. És ez a másik feltétel, tehát tulajdonképpen átfogalmaztuk ezt és ezt a potenciálokra. A továbbiakban látni fogják, hogy nagyon sok összefüggést, nagyon sok általános összefüggést megpróbálunk megfogalmazni a potenciálokkal és kifejezni a potenciálokkal. Igaz lesz ez például majd az energiára is. És mindennek az az értelme, hogy elegendő legyen a phi skalár potenciállal számolni. És akkor érdemes megállni egy pillanatra és belegondolni, hogy milyen hatalmas megtakarítást jelent ez nekünk az eredeti Maxwell egyenletekhez képest. A Maxwell egyenleteket mi eleve olyan alakban használtuk, hogy 4 vektormező van benne. Minden mezőnek 3 komponense van, ez ugyebár 4x3, 12 skalár mezőnek feleltethető meg, hogyha mondjuk a tárolásra vagy adatmennyiségre gondolok. Ehhez képest elektrostatikai feladatokban ezt 12-ről sikerült 1-re redukálni. Úgyhogy ennyire hatékony dolog lehet ez, hát nyilván a jeleknél is megfelelő megtakarítással járt a segédváltozók bevezetése, de túl azon, hogy csökkentettük a kiszámolandó adatok mennyiségét, sokkal áttekinthetőbbé is válik a dolog a potenciálok ismeretében. Tehát potenciálokat mindig érdemes bevezetni. A számítási módszerek, numerikus számítási módszerek egy jó részében is potenciálokat használunk. Azt mondom, hogy nagyobb részében potenciálokat vezetünk be, mert áttekinthetőbbé válnak a dolgok. De ennek az az ára, hogy akkor mindent át kell fogalmaznunk először a potenciálokra, és ezért tettük meg ezt a folytonossági feltételekkel. Hármas pont, erről is szó volt, az úgynevezett általános megoldás. Tehát a Laplace-Poisson egyenlet általános megoldása, és ez az általános, ez akár akár gúnyolódás is lehet, mert ez annyira speciális, hogy csak na. Nézzük meg, hogy milyen feltételek vannak, amiket be kell tartani. Először is lineáris, izotróp, homogén, és hozzáteszem, hogy végtelen közeg. Ez feltétel. Másik feltétel, véges kiterjedésű töltéseloszlás. Inkább úgy írom, hogy véges kiterjedésű és ismert töltéseloszlás. Aláhúzom ezekből a legfontosabbakat, tehát a homogén, véges, ismert töltéseloszlás. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor a Laplace-Poisson egyenlet általános megoldása, azaz a Fi-skalár potenciál kifejezése, tehát erről az egyenletről van szó, ennek a kifejezése a következő. 1 per 4 pi epsilon, szorozva integrál, rho r vessző, dv vessző, per r minusz r vessző, abszolút érték. A formulához rajz is tartozik. Tegyük fel, hogy van egy rho töltésűrűség eloszlásunk. Ez nem feltétlenül állandó, tehát ez változhat a térben. És gondolatban osszuk fel ezt elemi kicsiny delta v térfogatokra. Legyen ez rögtön delta v vessző. És a helyvektora, egy ilyen elemnek a elemi töltésnek a helyvektora legyen R vessző. Ez a vessző általában mindig egy ilyen futóvektor, amely végigpásztázza a töltéselrendezést. És szokás szerint R helyvektor alatt legyen a megfigyelési pontunk. Ebben keressük a potenciált. Tehát ez a konfiguráció, vagy ez az ábra tartozik ehhez. Tehát ezzel az integrállal meg tudjuk határozni a potenciált. Hangsúlyozom, hogy csak akkor, hogyha ezek a feltételek teljesülnek, és ebben a formulában hallgatólagosan benne van, hogy ilyenkor a referencia pont, a nulla potenciálú pont a végtelenben van. Tehát ennek a formulának így a gyakorlati haszna meglehetősen csekély. Ilyen akadémiai példákat meg lehet vele oldani, ez alatt azt értem, hogy nagyon egyszerűen, tehát nagyon leegyszerűsített feladatokat meg lehet oldani ezzel. Az egyik probléma, hogy a gyakorlatban általában nem homogén közegekkel dolgozunk. A másik, hogy nagyon sokszor olyan absztrakciót használunk a töltéselrendezésre, mint a vonaltöltés vagy végtelen felületi töltés, amely egészen a végtelenig kiterjed és töltést hordoz, ilyenkor ez a formula közvetlenül nem használható. Zárójelben megjegyzem, hogy a végtelenben lehet véges mennyiségű töltés, és az még nem zavarja ezt az egész dolgot, majd erre még visszatérek a földelés kérdésénél. Tehát ez az általános, úgynevezett általános megoldás, de a gyakorlati haszna meglehetősen csekély. Ugyanis például a rho töltéssűrűség eloszlást általában nem ismerem előre. Hát persze, ha megadják, akkor igen, de mondjuk majd tanuljuk a gyakorlatban is fontos elektródák kérdését. Ott általában nem tudjuk előre a töltéseloszlást. Két előadással ezelőtt láthatták a rendszerelméleti megközelítésben, hogy a rho a legtöbb esetben a kimenet, tehát a töltéseloszlás az analízisnek a kimenete, nem pedig bemenete. Csak ritka esetben az. Ezt a formulát, amit azért bekeretezek, úgy szokták interpretálni, mint a szuperpozíció elvegyik megjelenését, mert azáltal, hogy a töltés felhőt felosztom kicsi térfogatokra, tulajdonképpen egy ponttöltés közelítést használok, mert hogy a ρ R-vesző, dV vesző egy ponttöltésnek fogható fel, és akkor ez itt a ponttöltés potenciálja. Tehát tulajdonképpen azt használom fel, hogy a Laplace egyenlet, akár csak a Maxwell egyenletek, amelyekből levezettem, lineáris. Tehát érvényes rá a szuperpozíció elv. Na most azért ezt érdemes egy picit megvizsgálni, mert ennek a példák felé is van egy kevés vetülete. Ide teszek egy kérdőjelet. Tegyük fel megint, hogy van két konfigurációnk. Az egyikre igaz a Laplace φ1 egyenlő mínusz ρ1 per epsilon, a másikra a Laplace φ2 egyenlő mínusz ρ2 per epsilon, és akkor itt már voltunk annyira rutinosak, hogy az anyag jellemzőket egyfélének vettük fel, illetve azonosnak vettük fel, mert tudjuk, hogy ha ez különböző, akkor bonyodalmakat okoz. Ezt összeadva formálisan Laplace φ1 plusz φ2 egyenlő mínusz ρ1 plusz ρ2 per epsilon. Itt nem csináltunk más, mint a két egyenletet összeadtuk, azonban ez is egy elektrosztatikai típusú Laplace-Poisson egyenlet, és azt látjuk, hogy a töltések hatása a potenciálokra nézve szuperponálható. Tehát valóban interpretálható ez a formula úgy, mint a szuperpozíció. Igen ám, csak hogy tudjuk, hogy a potenciálok nulla pontja, vagy referencia pontja, az megválasztható. Most mi van akkor, hogyha a két analízis feladatban én külön-külön más referencia pontot jelöltem ki? Mondjuk az egyiknél a végtelent, a másiknál egy végesbeli pontra mondtam azt, hogy na ez legyen a nulla potenciál. Megtehetem? Persze, hogy megtehetem. Mi történik ekkor? Mi történik akkor, ha két ilyen potenciálteret összeadok? Szuperponálom. Hát nem történik semmi baj, mert ebből következően, amit kapok, a két potenciál összege is egy valid potenciál, csak hogy a nullpontja az se az egyik, se a másik helyen nem lesz, hanem mondjuk valahol a kettő között, egy harmadik helyen. Tehát két potenciál függvény összege is potenciál függvény, de amennyiben a nullpontok nem azonos helyen voltak, akkor az eredő nullpontja az valami harmadik helyen lesz. Ez különösen azokban a példákban fontos, amikor mondjuk végtelen vonaltöltést vizsgálok, vagy henger alakú elektródát, ilyenek már voltak a gyakorlaton elvileg, amelyeknél nem vehetem fel a végtelenben a nulla potenciált, ugye az úgynevezett logaritmikus potenciálnál ez nem tehető meg, mindig a végesben kell felvennem. A különböző tükrözési feladatoknál elég sok vonaltöltéssel kell számolni, és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy hova vegyem fel azt a referencia sugarat, amely mindegyikhez jó lesz, amely mindegyikkel kompatibilis. És akkor tulajdonképpen el lehet járni nagyon következetesen, de a teljesen következetlen hozzáállás is sajnos eredményre vezet, vagy nem mondom, hogy sajnos, ugyanis ha mindegyik vonaltöltésnek tetszőlegesen veszem fel a referencia sugarát, akkor az így kapott potenciálokat összeadva is jó potenciált kapok, amely potenciál alkalmas lesz arra, hogy bármely két pont között feszültséget számoljak vele, de amelynek a nulla pontja az egy definiálatlan helyen lesz. Nem definiálatlan nyilvánvaló, mert meg lehet mondani, hogy hol van, de nem ott, ahol az egyik vagy a másik, hanem egy harmadik helyen. Oké? Egyébként nagyon jól látszik, hogyha fognám és eltolnám a potenciált, bármelyik potenciált egy konstanssal, ugye ezt jelenti a referencia pont változtatása, akkor ez a konstans a deriváltak miatt simán kiesne az egyenletből. Tehát nem játszana a szerepet. Tehát a szuperpozíció igaz a potenciára is, csak vigyázni kell, hogy amennyiben a referencia pontokat külön másképp választottam meg, akkor kapok egy harmadik referencia pontot az eredőben. És akkor engedjék meg, hogy 5 perccel... Nem. Ez nem 5 perc lesz. Úgyhogy most tartsunk egy 10 perc szünetet. Jó? Kedves kollégák, folytatom tovább. A következő pontban az elektrostatika peremérték feladatát fogom elmondani, amelyet Veszeli professzor úr is felírt már előző órán. A peremérték feladatok a matematikában nagyon fontosak, pontosabban a fizikában nagyon fontosak, de a matematika külön ága foglalkozik ezekkel éppen a gyakorlati jelentőségük miatt. És általában véve a peremérték feladat azt jelenti, hogy egy parciális differenciál egyenletet zárt tartományon szeretnénk megoldani, ahol emiatt a tartomány peremére úgynevezett peremfeltételeket kell az egyértelmű megoldhatóság érdekében előírnunk. Tehát legyen az a cím, hogy megoldás zárt tartományon. És az alcím pedig az, hogy az elektrostatika peremérték feladata. Most először matematikai szempontból szeretném megközelíteni ezt a dolgot, és utána elmondom a gyakorlati vonzatait, amiből nagyon sok van. Tételezzük fel, hogy van egy zárt V tartományunk, amelynek pereme S. Ezen a peremen, ezen a tartományon töltéseloszlás van jelen, és érvényes az elektrosztatika Laplace egyenlete, vagyis a Laplace phi R egyenlő mínusz ρ R per epsilon. Ha R eleme V. Tehát ez az elektrosztatika úgynevezett parciális differenciál egyenlete, amelyet PDE-vel rövidítek. Most az előbbiekben láthatták, hogy ahhoz, hogy ennek a megoldását, még ha korlátozott esetekben is, de meg tudjuk adni, annak az a feltétele, hogy ismerjük a töltéseloszlást, mégpedig mindenhol, a világon mindenhol. És ilyen módon az általunk választott V-tartományon kívül is. Azonban mi csak ezzel a tartománnyal szeretnénk a továbbiakban foglalkozni, az ezen kívül eső töltésekkel nem, és ilyen módon ezeknek a hatását valahogy figyelembe kell venni. Ezt pedig úgy lehet megtenni, hogyha a peremre meghatározott feltételeket írok elő a potenciára vonatkozóan. Most szándékosan megvastagítottam a peremnek egy részét, ilyen módon kétféle felületet mutatva az ábrán. Ezt a vastagítottat SD-vel, a vékonyat SN-nel jelölöm a továbbiakban. Ugyanis kétféle peremfeltételt lehet előírni az elektrosztatikában. Fontos az, hogy a felület minden részén legalább az egyik elő legyen írva. Kezdjük az SD-vel. Az SD-típusú peremrészeken, peremszakaszokon magának a potenciálnak a változását írjuk elő, mondjuk valamilyen FR függvény segítségével. Ez a fajta peremfeltétel, tehát amikor magát a potenciált írjuk elő, Dirichlet nevéhez kötődik. Úgy írják, hogy Dirichlet. Dirichlet. Másfajta peremfeltétel is előírható, mégpedig olyan, ahol a potenciál normális irányú deriváltját írom elő. Az ábrán jelölöm is a normál vektort, alapértelmezésben kifelé mutat a tartományból. És tegyük fel, hogy ezen a peremen ez valamilyen G függvény szerint előírt módon változik. ez a fajta peremfeltétel a Neumann. Be lehet bizonyítani, és nem is olyan nehéz, hogy ennek a parciális differenciál egyenletnek, amely jelen esetben az elektrosztatika Laplace-Poisson egyenlete, ezen peremfeltételek megadásával egyértelműen megoldható. Tehát megoldása egyértelmű. Ez nem meglepő, mert mint mondtam, a peremfeltételek tulajdonképpen a külvilág hatását jelenítik meg a zárt tartományon belüli élet számára. Tehát nyilvánvaló, hogyha itt kint a tartományon kívül vannak töltések, azoknak hatása van általában a tartomány belsejére is, de ha csak a tartományra akarunk koncentrálni, akkor ez az egész megtehető úgy, hogy lezárjuk, leválasztjuk a külvilágot, és az interfész a kettő között az úgynevezett peremfeltétel. Ez vagy Dirichlet, vagy Neumann típusú. A lényeg az, hogy minden perempontban az egyiket előírjuk. Vagy Dirichlet, vagy Neumann. Tehát több szakaszra, több tartományra is bontható a perem. Lényeg az, hogy valamelyik peremfeltételt a kettő közül írjuk elő itt. És ilyen módon akkor egyértelműen megoldható a feladat. A megoldást mindjárt felírom, ugyanis létezik nagyon szép általános megoldás egy integrállal, mert nem kell megtanulniuk, csak az érdekesség kedvéért teszem meg, de rögtön előre bocsátom, hogy itt az egyértelmű megoldhatóságnak meglepő módon nagyobb a gyakorlati jelentősége, mint annak a formulának, amit fel fogok írni mindjárt. Tehát ide nagy csillaggal megjelölve a phi r következőképpen néz ki. 1 per 4 pi epsilon integrál a v térfogatra rho r vessző dv vessző per r minusz r vessző abszolút érték. Első tag. Második tag. 1 per 4 pi-szer integrál. Ez egy felületi integrál az Sn peremre. G r vessző ds vessző per r minusz r vessző abszolút érték. És még egy tag van, mínusz 1 per 4 pi-szer integrál az SD Dirichlet peremre, F R vessző, szorozva D per DN vessző, 1 per R mínusz R vessző abszolút érték, ds vessző. Hát még egyszer mondom, ezt nem kell megtanulni, de egy kis fantáziával az első két tag fizikai jelentése mindenképpen látványos, illetve nyilvánvaló, hiszen az első tag az olyan, mint az általános megoldásban szereplő integrál, tehát ez a potenciálban a tértöltés, a térfogati töltés sűrűség szerepét veszi figyelembe. Hatását veszi figyelembe. Figyeljék meg, hogy a második tagban megjelenik a G, a Neumann peremfeltételnél előírt függvény, de egyébként az epsilon szorzótól eltekintve ez egy ugyanolyan típusú integrál, mint az első, csak ezt a felületre kell elvégezni. Tehát nyilvánvaló, hogy a G az egyfajta felületi töltéssűrűségnek feleltethető meg a Neumann peremen. És a harmadik, hát ez a legabstraktabb, és ez, erről még nem tanultunk semmit, és nem is sokat fogunk. Ez egy úgynevezett kettős rétegnek feleltethető meg, tehát két ellentétes előjelű töltéssűrűség réteget viszek egymásra, és ez egy ilyen töltésrendezés terének feleltethető meg, de ez nem is fontos. Tehát zárt tartományon csak akkor egyértelmű a Laplace-Poisson egyenlet megoldása, hogyha peremfeltételeket írunk elő. Ezek elektrosztatikában kétfélék lehetnek. Dirichlet, ahol magát a potenciál értéket írjuk elő, és Neumann, ahol pedig a potenciálnak a normális irányú deriváltját, és amelyről beláttuk, hogy lényegében egy felületi töltéssűrűséggel azonosítható. Na most ennek a peremérték problémának számos gyakorlati vetülete van, és ezt a későbbiekben majd tárgyalni fogjuk. A gyakorlaton már szerepelt például a töltéstükrözés módszere, teljes mértékben a peremérték feladat egyértelmű megoldhatósága miatt működik, és semmi másért. Tehát ilyen vetületei vannak, majd erre még visszatérünk, valószínűleg majd csak a keddi előadáson jutunk ide. De azt szerettem volna, hogy rögtön a Laplace egyenlettel együtt lássák, hogy zárt tartományon így néz ki a megoldása. És akkor még szintén félig meddig ide tartozik, mármint a Laplace-Poisson egyenlethez tartozik, a térben tárolt energia. 6-os pont. Itt megint az a cél, hogy az energia formulájára, amely szerepelt az általános részben, valami olyan összefüggést vezessünk le, amelyben a potenciál szerepel, a skalár potenciál. És így tulajdonképpen az összefüggés, amit kapunk, az önmagában annyira nem hasznos, de később, mikor az elektródákról tanulunk, akkor majd felhasználjuk ezt az eredményt. Nézzük tehát, hogy hogyan fejezhető ki az energia a térerősség helyett a potenciállal. Tegyük fel a levezetésben, hogy végtelen homogén lineáris közegünk van. És az egyszerűség kedvéért legyen vákum vagy levegő. Az általános részben tanultuk, hogy az elektromos térben tárolt energia az kifejezhető az energiasűrűség térfogati integráljaként, vagyis a kis VVEdV alakban. Lineáris anyagban ez az 1/2 epsilonszor E négyzet, és a fenti egyszerűsítő feltételezések mellett ez tehát 1/2 epsilon nullszor integrál E négyzet dv alakban írható fel. Helyettesítsük be az E térerősséghez a mínusz gradiens fit. Akkor ez tovább egyenlő 1/2 epsilon nullszor integrál gradiens fi abszolút érték négyzet dv. Ugye a mínusz kiesik, vagy pontosabban a négyzete az úgyis egy. Most figyeljék meg, hogy az integrálási határt nem írtam ki, illetve az integrálási tartományt nem jelöltem, és pedig azért, bocsánat, mert általában a tér a végtelenségig kiterjed, és ezért a teljes térre kell integrálnunk ahhoz, hogy az energiát megkapjuk. Tehát ilyenkor, amikor nem írok a térfogati integrálhoz tartományt, akkor mindig a teljes térre vonatkozik. Használjuk fel a következő vektoranalitikai összefüggést. Ez tulajdonképpen a szorzat deriváltjának egy formája. Divergencia A-szor gradiens B ahol az A és B két skalármező, az egyenlő gradiens A skalárszorosan gradiens B, plusz A-szor divergencia gradiens B. Alkalmazzuk ezt az A egyenlő B egyenlő fi esetre, amelyből divergencia fi-szer gradiens fi egyenlő gradiens fi abszolút érték négyzet plusz fi-szer Laplace fi. Ugye a divgrad fi az Laplace fi. Használjuk fel, hogy elektrostatikával foglalkozunk, tehát a fi az elektrostatikus skalárpotenciál, és akkor a Laplace egyenletből, a Laplace fi, a Laplace-Poisson egyenletből a Laplace fi helyébe írjuk be a minusz rószor, minusz ró per epsilon nullát. Tehát ez nem más, mint minusz 1 per epsilon null fi szer ró. Vegyünk fel most először egy véges térfogatot. Mintha ennek az energiáját számolnánk. Jó lehet, hogyha a tér teljes energiájára vagyunk kíváncsiak, akkor majd úgyis el kell mennünk a végtelenig, de ezt technikailag majd megtesszük másképpen. Vegyünk fel tehát egy V térfogatot, amelynek perem felülete szokás szerint az S. Integráljuk az energia itt látható képletét most erre a térfogatra. VV E V, tehát a V térfogatban tárolt elektromos energia, az tehát az 1/2 integrál V-re epsilon 0 grad fi abszolút érték négyzet dv. Amely itt található. Na most, ha ennek az egyenletnek mindkét oldalát integrálom ennek megfelelően, és beszorzom epsilon 0 per 2-vel, és átrendezem, akkor ezt a két tagot kapom a túloldalon a megfelelő integrál kifejezésekben. Hadd írjam ezt le közvetlenül. Egyrészt 1/2 integrál v-re fi-szer rószor dv, másrészt integrál v-re divergencia zárójelbe fi-szer gradiens fi dv. Igen ám, de ha megfigyelik, akkor a második tag egy divergencia térfogati integrálja, és mindenkinek beugrik erről a Gauss tétel. Tehát ez tovább egyenlő 1/2 integrál v-re fi ró dv plusz zárt felületi integrál s-re fi grad fi ds. Hát ezzel egy egyszerűleges V-térfogatbeli energiát írtuk fel. Ennek van egy térfogati része és egy felületi része. Ha végtelen térre szeretnénk kiszámolni ezt az energiatagot, vagyis a térben tárolt teljes energiára vagyunk kíváncsiak, akkor valahogy ennek a térfogatnak a határait a végtelenbe kell kitolni. Technikailag ez úgy a legegyszerűbb, hogyha rögtön egy gömb alakot veszünk, és ennek a sugarával tartunk a végtelenhez. Tehát C pont, és így megkapjuk majd az eredményt, legyen a V térfogat egy gömb, sugara nagy R. Tehát ez a V térfogat, ez az S felület. Most csak a felületi integrált szeretném a továbbiakban megvizsgálni, igen?
Nem maradt, hogy egy tepet epsilon volt.
De igen, köszönöm. Itt is és ott is. Tehát most csak a felületi integrált vizsgálom akkor, ha ennek a gömbnek a határait a végtelenbe tolom ki. Tehát a limesz R tart a végtelenhez, és akkor a továbbiakban hadd hagyjam el az epsilon 0 per 2-t, mert annak nincs jelentősége. Integrál S zárt felületre, fi, gradiens fi, ds. Tegyük fel, hogy a töltéseloszlás, amelyet vizsgálunk, a ρ töltéseloszlás véges kiterjedésű. Tehát nincs végtelen vonaltöltés, nincs végtelen felületi töltés, amely a végtelenben végtelen sok töltést jelentene. És ebben az esetben elegendő távolságból nézve, tehát hogyha a sugár elég nagy, akkor jó közelítéssel pont töltés. Tehát távolról nézve minden töltés pontszerű, minden véges töltéseloszlás pontszerű, tehát pont töltéssel számolhatunk. Ebben az esetben az R felületen mind a potenciál, mind a térerősség állandó, és akkor ez a limesz következő alakba írható. Limesz R tart a végtelenhez. A fi valamilyen K per nagy R értéket vesz fel az R sugár függvényében. Legyen az valamilyen K1. A gradiens fi, amely a térerősségnek felel meg, a sugár négyzetének reciprokával változik, K2 per R négyzet. És végül, mivel ezek nagyjából állandónak tekinthetők egy megfelelően nagy sugarú gömb felületén, ezért az integrál helyett elég a gömbfelülettel szorozni, gömbfelszínnel szorozni, 4 nagy R négyzet pi. Mivel határértékről van szó, úgyis nem teszem ki ide a körülbelül egyenlőt, és akkor jól látszik, hogy a nevezőben R köb, itt fent R négyzet szerepel, és ha R-rel tartok a végtelenhez, akkor ez nulla. Tehát a lényeg az, hogyha ennek a mesterséges felületnek a határait a végtelenbe tolom ki, akkor a felületi integrál eltűnik, és csak a térfogati tag marad. És akkor azt kapjuk tehát, hogy a teljes térre a térben tárolt energia felírható 1/2-szer integrál phi rho dv alakban. Tehát töltésűrűség és potenciál szorzata energiát ad eredményül. Most azért itt sok minden feltételezés volt, homogén közeg, véges töltés, sűrűség, és így tovább, tehát véges kiterjedésű töltéseloszlás, de ettől még ez a formula nagyon hasznos lesz a továbbiakban. Eleve praktikusabb, mint ennek az integrálnak az elvégzése, mert ezt elvileg mindenhol, ezt mindenhova ki kell terjesztenünk, ahol térerősség egyáltalán előfordul, ezt viszont csak ott kell integrálnunk, ahol a ρ nullától különbözik. Tehát ezt elegendő a töltések helyén integrálni, és ez a körülmény ez fontos lesz a továbbiakban. No hát ennyit akkor egyelőre a Laplace-Poisson egyenletről és folyamányáról. Igen?
Már nincsen benne az epsilon?
Nincs. Mert ugye itt jelenik meg, és éppen az átszorzással a többi tagban. Tehát ebben már nincsen epsilon. Igen. Tehát vegye úgy, hogy végigszoroztuk ezt az egyenletet epsilon nullával, és egy ketteddel is megszoroztuk, és akkor itt lesz egy ketted epsilon null, itt is lesz egy ketted epsilon null, itt viszont nincsen. Csak az egy ketted. Jó. Tehát még egyszer összefoglalva az első két pontot, bevezettük a skalárpotenciált, amely takarékos megoldás, mert vektormező helyett skalármezővel számolhatunk. Felírtuk a Laplace-Poisson egyenletet, amely lényegesen egyszerű, mint a Maxwell egyenletek rendszerével dolgozni. Ehhez kifejeztünk mindenfélét, vagy minden eddigi összefüggést a potenciálokkal, úgy, mint a határ és folytonossági feltételeket, illetve az energia formuláját, és végül foglalkoztunk a zárt tartománybeli megoldással is, de erre még majd visszatérünk a továbbiakban. A következő pontban, amely ugye a 3-as? 4-es. És ehhez új táblát tudok. Tehát 4-es pont, legyen a cím elektróda rendszerek. Az elektróda fogalmát a statikában célszerű bevezetni, ez alapvetően egy statikai kifejezés, vagy statikus kifejezés. Bevezetőképpen foglalkozunk a vezetőanyagok viselkedésével elektromos térben. Most azt a nagyon egyszerű felosztást alkalmazzuk, amelyben csak vezetőkről és szigetelőkről beszélünk. Az előbbiben vannak szabad töltések, az utóbbiban viszont csak kötött töltések. Nézzük először az úgynevezett töltés-megosztás jelenségét. Érdekes, hogy ez az angol szakkifejezésben nem charge sharing, mert az valami mást jelent, hanem induction, electrostatic induction a neve, németül influence, tehát teljesen különböző megnevezések vannak erre a jelenségre. Miről is van szó? Legyen egy vezetőképes objektumunk, amely kezdetben semleges, tehát benne a töltések egyenletesen oszlanak el, és ami a lényeg, kifelé semlegesek, tehát a pozitív és negatív töltéseknek a súlypontja egybeesik, lokálisan is. Külső tér hatására, ezt most így jelölöm, külső elektromos tér hatására az elmozdulni képes töltések el is mozdulnak, és a nyílnak megfelelően, pontosabban az alkalmazott tér irányának megfelelően, amely ugye a pozitív töltésre ható erőt mutatja, úgy mozdulnak el, hogy a negatívak erre, a pozitívak pedig a túloldalra gyűlnek fel, és egészen addig tart a mozgás, amíg ezek a töltések mozogni tudnak, illetve, és ez itt az érdekes, jól látszik, hogy az ilyen módon szétválasztott töltések egy ellenteret hoznak létre benne az anyagban, amely lerontja a külső tér hatását, és ez a mozgás ha van elég töltés, amely el tud mozdulni, ez a mozgás mindaddig tart, amíg bent nulla nem lesz a tér. Amikor bent nullává válik, akkor megszűnik a töltés mozgás. Tehát ez egy ilyen egyensúlyi folyamat, a külső tér hatására elindul a töltésvándorlás, és addig tart, amíg pont egy olyan töltéseloszlás létre nem jön, amelyik lerontja, teljes egészében lerontja, nullává teszi a belső teret, az anyagon belüli teret. Na most ez a vezető anyagokra jellemző töltésvándorlási mechanizmus, az úgynevezett töltésmegosztás, tehát töltésszétválasztás jön létre, amely kiejti a külső teret az anyagon belül. A különböző anyagokban ez a vándorlás más-más sebességen jön létre, de a jó vezető anyagokban, tehát a fémekben ez valami nagyon rövid idő alatt végbe megy. Ez a relaxációs idő fémekre mondjuk ilyen 10-19 szekundum nagyságrendű. És ugyanezekben a vezető anyagokban mindig van bőven elég töltés ahhoz, szabad töltés, hogy kompenzálja a külső teret. Tehát a vezető anyagokban ez mindig létrejön, és elegendően gyorsan, ahhoz, hogy a praktikus frekvenciákon, még akár változó tereknél is, elég gyorsan változó terekig ezzel a jelenséggel ilyen módon számoljuk. De vannak azután rosszabb vezetőanyagok is, amelyekben vagy kevesebb töltés van, vagy lassabban vándorolnak, mondjuk inkább az, hogy lassabban. Azonban az elektrostatika az statika, amelyben időváltozás nincs, időbeli változás nincs, így mindig van elég idő arra, hogy akár egy rosszabb vezetőképes anyagban is kialakuljon ez az egyensúly. Éppen ezért az elektrostatikai megközelítésben minden, de minden vezetőképes anyag, a legrosszabb vezető is tulajdonképpen vezetőnek tekintendő, és ilyen értelemben elektródának. Mondok egy példát. Az erős áramú iparban használnak olyan adagolt, adalékolt műanyagokat, mondjuk szilikongumit, amelybe kormot tesznek, kormot kevernek, azért olyan fekete színe lesz, és meglepő módon ez nagyon rossz vezető, tehát nem kell attól tartani, hogy áramvezetőként fog viselkedni, de ahhoz elég jó vezető, hogy mondjuk a ilyen potenciál vezérlésre és árnyékolásra használni lehessen. Mert egy statikai megközelítésben, vagy akár egy lassan változó térnél, az 50 Hz-es terek azok ilyenek, ez nyugodtan tárgyalható úgy, mint egy elektróda. Nyugodtan számolhatunk vele úgy, mint egy elektródával, holott távolról se rendelkezik egy fém vezető képességével. Ugyanez a helyzet a Földdel. A Föld jobb vagy rosszabb vezető, attól függ, hogy mennyire nedves például, azonban az elektrostatikában a Földet mindig tökéletes vezetőnek tekintjük. Egyszerűen azért, mert még a Földnek is van arra elég ideje, hogy létrehozza azt a töltésmegosztást, amely által létrejön ez az egyensúly. A továbbiakban ennek a fizikai hátterével nem foglalkozunk. Még egyszer mondom, a lényeg az, hogy az elektrostatikában tulajdonképpen a viszonylag rossz vezetőket is elektródának tekintjük, azaz úgy számolunk vele, mint a fémekkel, és ezt az egyensúlyi állapotot tekintjük kiindulásnak. Most nézzük meg, hogy az általunk bevezetett mennyiségekkel hogyan jellemezhető ez az egyensúlyi állapot, és ehhez tipikusan vizsgáljunk egy elektródának és egy szigetelőnek, tehát egy vezetőnek és egy szigetelőnek a határát. A továbbiakban az elektróda helyett nagyon gyakran fémet fogok mondani, de értsék bele mindazt, amit az előbb mondtam, tehát a statikában egy rosszabbul vezető anyagnál is ugyanezek igazak. Tehát nézzünk egy vezető-szigetelő határfelületet. Legyen az egyes anyag a vezető, a kettes a szigetelő, mondjuk ez tipikusan egy fém-levegő határ. Az előbb vázolt egyensúlyi állapot miatt tudható, hogy a vezető anyagon belül az elektromos tér nulla. Mert ha nem az lenne, akkor folytatódna a töltésmozgás egész addig, amíg az nullává nem válik, mármint a tér, vagyis a töltésmozgató hatás nullává nem válik. Ez az E, amiről itt beszélek, ez tehát a külső térnek és a megosztott töltések által létrehozott belső térnek az összege, szuperpozíciója, és ez nulla. Ha ez így van, akkor az eltolási vektor is nulla. Ezt a körülményt mindjárt kihasználjuk majd. A felület normálisan mutasson az egyes anyagból a kettesbe, ahogy ez lenni szokott, és tegyük fel, illetve az előbbi ábrából látszik is, hogy az elmozdult töltések egy szigma felületi töltéssűrűség réteget hoznak létre a határon. Vizsgáljuk meg a két jól ismert peremfeltételt, vagy folytonossági feltételt anyaghatáron. Az egyik szerint az elektromos térerőség tangenciális komponense folytonos. Ez bármilyen anyag határa igaz. Másrészt tudjuk, hogy az E1 egyenlő nullával. Ebből a kettőből nyilvánvaló, hogy az E2 tangenciális egyenlő nullával. És ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy tehát az elektromos térnek nincsen érintőirányú komponense az anyaghatáron, a vezetőanyag határán, azaz tisztán merőlegesen lép ki a vezetőanyagból a szigetelőbe. A másik összefüggés, hogy a D2 normális egyenlő D1 normális plusz szigma, bocsánat, ez itt D1, javítsák, másfelől viszont a vezetőn belül nulla az eltolási vektor, akkor ebből következik, hogy a D2 normális megegyezik a szigmával. Tehát a vezetőanyag felszínén, és akkor most már kimondom, hogy az elektróda felszínén, a D eltolási vektor értéke az megegyezik az ott jelenlévő, vagy az ott jelenlévő felületi töltéssűrűséggel. És ez egy nagyon jó összefüggés, gyakorlati összefüggés arra a célra, hogyha ezt a töltéssűrűséget ki akarjuk számolni. Ha valahogy ki tudjuk számolni az eltérerősséget, akkor abból a D-t és abból a szigmát közvetlenül. Tehát speciálisan a vezető szigetelő határára ezek a határfeltételek érvényesek. Mi a helyzet a potenciállal? Ha bent nulla a térerősség, akkor a potenciál nem változik, mert a potenciál változása az az E-nek a vonalmenti integrálja, amelyét nulla a fém tetszőleges két pontja között. Tehát az elektróda ekvipotenciális. Az elektróda fogalom, tehát a gyakorlatban nagyon fontos, és majd még visszatérünk néhány következményére. Azonban az előbbi energiaformula egy közvetlen felhasználására nézzünk rögtön egy példát. Nevezetesen írjuk fel egy elektróda rendszer energiáját. Tehát még egyszer, bár expliciten nem definiáltam az elektróda fogalmát, az elektróda nem más, mint statikus megközelítésben a vezetőképes anyag, vezetőképes testek, és hozzáteszem, hogy az, hogy valamit vezetőnek tekinthetünk-e vagy sem, az attól függ, hogy milyen gyorsan játszódnak le ezek a folyamatok. A fémek mindig elég jó vezetők, szinte mindig elég jó vezetők ahhoz, hogy elektródának tekintsük, akár változó térben is. Tekintsük a következő elrendezést. Legyenek elektródáink szigetelőanyagba ágyazva. Legyen a közeg homogén, és epsilon permittivitású. Számozzuk ezeket az elektródákat, és legyen a k-adik számú elektróda töltése QK, és mivel ekvipotenciális, azaz azonos potenciálon van, ezért az egész elektródához hozzárendelhetünk egy phi K potenciálértéket. Mivel a töltése a felületen oszlik el, ezért szükségünk lesz a felületnek a jelölésére, legyen a K-adik elektróda felülete SK. Vegyük most a fent látható formulát, és alkalmazzuk erre az esetre. A VVE az az 1/2 integrál phi-szer rószor dv. Ezt az integrált csak ott kell elvégeznünk, ahol töltés van. Ebben az egész rendszerben, feltételezve, hogy a köztes anyagban, tehát a kitöltő közegben nincsen tértöltés, ezt általában feltételezzük ilyenkor, tehát töltés csak az elektródákon foglal helyet, azoknak is a felszínén. Ezt az integrált felbonthatom egy szummára, egy összegre, mégpedig az elektródánként külön tekinthetem ezt az integrált. Tehát ez tovább egyenlő 1/2-szer, szumma K szerint, tehát végigmegyek az összes elektródán, és utána integrálok az egyes elektródákra. Igen ám, de az elektróda, egy adott elektróda potenciálja állandó, vagy konstans, ezért ezt a phi K-t kiemelhetem az integrál elé, és akkor ide írom, hogy integrál a VK térfogatra ρ dv. Mivel azonban ezek a töltések a felületen foglalnak helyet, ezért még tovább írva ez az 1/2 szumma K szerint phi K integrál az SK zárt felületre sigma K ds, ahol a sigma K a K-adik elektróda felületi töltéssűrűsége, amely a felületen akár változhat is, ezért integrálok. Igen ám, de ezzel tulajdonképpen a K-adik elektróda ösztöltését kapom meg, amely QK-val jelölhető. Tehát végül is az elektróda rendszer energiájára ilyen módon egy diszkrét összefüggést kapok, egy szummát, amely úgy néz ki, hogy 1/2-szer szumma K szerint phi K QK. Tehát az elektróda rendszer energiája úgy kapható meg, hogy veszem az egyes elektródákat, összeszorzom a potenciáljukat a rajtuk elhelyezkedő ösztöltéssel, és ezeket összeadom, illetve még szorzom 1/2-del. Ez továbbra is csak részeredmény, de ezt a továbbiakban majd fel fogjuk használni, és pedig jövő kedden, amikor a kondenzátorokkal, részkapacitásokkal és egyebekkel foglalkozunk. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, jó hétvégét kívánok, és akkor jövő kedden találkozunk.